Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki egybe gyűjtött bennünket, hogy nevéről vallást tegyünk, őt dicsérjük és magasztaljuk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén magasztalásunkat és könyörgésünket ének szóval kezdjük a 487. számú énekünknek az első és második versét énekeljük fennállva. 487. énekünket, magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább énekléssel Istenünk magasztalását, és énekeljük a 84. Zsoltárunkat. A 84. Zsoltárt énekeljük valamennyi versével. A Zsoltár így kezdődik, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűség a te szerelmes hajlékidnak.
segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miképpen keresi Istenünk az ő igéje által a mi szívünket ebben az órában. Megírva található ez az ige Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott levelében, Pálnak a Filippi beliekhez írott levelében a 3. fejezet 12. versétől a 21. versig eképpen. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd nektek Isten. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket, alázzuk meg magunkat Isten előtt, és könyörögjünk ő hozzá imádságban. Amikor azt énekeltük, hogy jó a te házadban lenni, Urunk, akkor ezt teljes szívünkből énekeltük, mert olyan jó nekünk itt lenni. Nem csak azért, mert a nagy melegről egy kicsit bejöhetünk a hűvösre, hanem azért is, mert ebben a hajlékban valahogy mindig úgy érezzük, te jelen vagy. Nem csak azért, Urunk, mert te itt vagy, hanem azért, mert te szólni akarsz hozzánk. Bátorítani akarsz bennünket, megerősíteni, felemelni, megépíteni. Mert ránk fér, mert szükségünk van rád, Urunk. Mert látjuk a mi bűneinket, a mi fogyatkozásainkat, a gyengeségeinket, és látjuk, Urunk, hogy nem tudunk ezekkel mit kezdeni. De köszönjük, hogy nem is a mi erőnk kell ezekhez, hanem te adod a te erődet. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ha átmerjük adni neked a mi bűneinket, te megígérted, hogy elveszed a mi bűneinknek terhét, és szabadsággal ajándékozol meg. Ezért jó nekünk most itt lenni, mert szabadon jöhettünk, szabadon állhatunk eléd, Atyánk, és kérhetünk téged, ne vondd meg tőlünk a te áldásaidat. Arra kérünk most is, add nekünk a te elkészített igédet, adj nyitott füleket, nyitott szívet, adj bölcsességet és értelmet és engedelmességet, hogy megértve a te igédnek szavát, a te akaratodat, tudjuk a magunkévá tenni, megcselekedni a mi életünkben. Atyánk, arra kérünk most az Úr Jézus nevében, szent lelked ereje által légy itt közöttünk, és irányítsd magadra a mi figyelmünket. Amen. Isten igéjének meghallására készülve a 294. énekünknek az első versét énekeljük, 294. éneknek az első versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. A gyermekek pedig kivonulnak a gyermekisten tiszteletre. hallgassátok meg testvéreim Istennek hozzánk szóló szent ígéjét és annak magyarázatát. Az igét felolvasom, és aztán majd az ő szent lelke segítségében, erejében bízva magyarázni kívánom közöttetek. Mai alap igénk a mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszban Jeremiás próféta könyvének 12. fejezetében, az első 6 versben van megírva eképpen. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled, hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tiéd a szívem. Választ külön őket, mint levágni való juhokat, és készítsd el őket az öldöklés napjára. Meddig gyászol még a föld, meddig marad száraz a mezőfüve? Lakóinak gonoszsága miatt elpusztul állat és madár, ők pedig ezt gondolják, nem látja meg Isten a mi végünket. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Testvéreid és rokonaid is alávaló módon bánnak veled, tele torokkal kiabálnak a hátad mögött. Ne higgy nekik, még ha szépen beszélnek is veled. Eddig az alapigen. Bizonyára észrevettétek már testvéreim azt, hiszen lassan egy éve lesz, hogy közöttetek élhetek, hogy nagyon szeretem a gyermekeket. Szeretek közöttük lenni, szeretek velük foglalkozni, szeretek velük beszélgetni, vagy játszani, mert nagyon sok olyan tulajdonságuk van a gyermekeknek, ami engem mind a mai napig lenyűgöz. Nagyon sok olyan dolog van egy-egy gyermek életében, nagyon sok olyan tulajdonság hozzátartozik a gyermeki léthez, ami aztán sajnos fokozatosan kihal az emberből, vagy legalábbis minél nagyobb lesz egy gyermek, annál inkább elmaradnak ezek a tulajdonságai. Ilyen például egy ilyen tulajdonság a felhőtlen öröm, az örülni tudásnak a képessége. Mert ha megfigyelitek, egy kisgyermek a legapróbb dolognak is pontosan úgy tud örülni, mintha a világ legnagyobb kincsét kapná ajándékba. Lehet az egy szem cukor, egy kedves szó, egy mosoly vagy egy simogatás, és leírhatatlan az az öröm, ami ilyenkor egy kisgyermek szemében tükröződik, ami kiül az arcára, a mosolyában, a kedves szóban vagy egy meleg ölelésben. Vagy ilyen a gyermekek részéről a feltétel nélküli szeretet, ami soha nem azt mérlegeli, hogy mit kaphat, hogy mi lesz belőle a haszna, hanem egyszerűen csak szeret. Azért szeret, mert az édesanyja, mert az édesapja, mert a testvére, mert ismeri, mert a tanára, mert a szomszéda. Egyszerűen azért szeret, mert ember, és ember vagyok. Minden más egyéb feltétel nélkül. De a leginkább a gyermekekben az a tulajdonság ragad meg, az gyűgöz le, amit így is mondhatunk, a gyermeki őszinteség. Mert ha megkérdezem egy kisgyermek véleményét, megkérdezek tőle valamit, akkor nem kezd el gondolkodni, hogy vajon miért is kérdezem, mi lehet az én hátsó szándékom. Nem kezd el spekulálni azon, hogy az igazat mondja, vagy valamit füllentsen inkább, hogy neki vajon most melyik válasz lesz a jobb. Én kérdezek, ő pedig válaszol. Ennyiről szól az egész. Mint hogyha ez lenne a világon a legeslegtermészetesebb dolog. És hogyha azt találtam megkérdezni, hogy tetszette a hittanóra, vagy jó-e a frizurám, vagy tetszik-e a rajtam levő ruha, akkor, ha megkérdeztem, számíthatok arra is, hogy a válasz az lesz, nem, nem tetszik. Mert a kisgyermek arra felel, amit kérdezünk tőle, és nem azt adja válaszként, amit mi hallani szeretnénk. Jeremiás próféta ugyanilyen lelkülettel áll az Isten elé. Tudja, hogy az Isten igaz, tudja, hogy az emberi logikát teljes mértékben felülmúlja, felülhaladja az Isten észjárása, és éppen ezért nem is próbálkozik különféle kerülő utakkal vagy csavarokkal. Teljesen őszintén áll az Isten elé, szinte már azt lehet mondani, hogy gyermeki őszinteséggel teszi fel a kérdéseit az Istennek. Keserű panaszban fakad ki a próféta. Elmondja mindazt, ami nyomasztja, ami fáj a lelkének, ami fájdalmat okoz neki. Szavakba önti mindazt a sok panaszt, ami foglalkoztatja, ami emész ki, ami belülről mardossa az ő lelkét, az ő életét, ami nem hagyja nyugodni sem éjjel, sem nappal. Mert amit lát a próféta, amit tapasztal maga körül, az mélységesen felindítja. Nem irigykedik, nem az irigység, amit érez, nem a tizedik parancsolatnak a megszegése ez, hogy kívánná a fele barátnak bármiét is. Nem erről van itt szó. Pusztán arról, testvéreim, hogy a próféta nem érti azt, amit lát. Nem érti azt, ami körülveszi, ami körülötte van. Éppen ezért felindítja mindaz, mélységesen megindítja az ő szívét, amit lát és megtapasztal maga körül. Mert amikor szétnéz, azt látja, hogy mindenki, aki Isten nélkül él, mindenki, aki az Isten ellenére, az Isten ellenében él, az jól boldogul. Azt látja a próféta, hogy aki az Istennel nem törődik, aki az Isten dolgaival nem foglalkozik, annak jól megy a sorsa. Azt látja, hogy aki csak magával törődik, aki csak a maga érdekeit nézi, az ügyesen boldogul. Szerencsés a sorsa az ilyeneknek, még olyankor is, amikor pedig a föld megvonja a termését, még a mezőfüve is kiszárad, amikor minden munkának eredménytelen és haszontalan a végkimenetele, amikor nem terem gyümölcsöt, nem gyümölcsözik egyetlen élet sem. Azt látja a próféta, az Isten nélkül valók még ekkor is, még ilyen nehéz helyzetben is jobban boldogulnak, mint azok, akik az Istennel járnának. Megerősödnek, mint az erős gyökerű fa, a munkájuknak, a maguk körül való forgolódásuknak is igen szép eredménye van. Még akkor is, amikor a föld, ahogy olvastuk, gyászol, nem adja meg a termését. Minden körülmény a jólét, a boldogulás, a jó élet ellen dolgozik, és ezeknek még ilyen súlyos helyzetben is a jó élet az osztály részük. De azok, akik ragaszkodnak az Istenhez, és nem akarnak elpártolni tőle, akik nem akarják követni a világ útját, hanem tiszta szívből meg akarnak maradni az egyenes úton, azok valahogy lemaradnak. Azok nem boldogulnak olyan könnyedén az életben. Nincsenek olyan sikereik. Elmarad a termés, elmarad a boldogulás, úgy tűnik a prófétának, mintha az Isten is ellenük dolgozna. Mintha az Isten azok mellé állna oda, és azokat segítené, akik magukat egyébként is ügyesen menedzselik. És azokat pedig, akik őhozzá akarnak tartozni, mintha elfelejtené az Isten. Mert a próféta is ember, és mint ember azt látja, azt veszi észre legelsőnek, ami a szeme előtt van. Jeremiás nagyon őszinte. A lelke nem tudja elfogadni, hogy ennek így kell lennie. Éppen ezért kéri az Istent. Kéri imádságban az Istent, hogy tegyen végre valamit. Hogy tegyen valamit ez ellen a helyzet ellen. Azért könyörög a próféta, hogy Isten végre rendezze igazságosan a dolgokat. Bizonyára észrevettétek ti is, testvéreim, hogy ez a felolvasott ige, ez egy imádság. A próféta szól az Istenhez, és az Isten válaszol. Ez az imádságnak a lényege. Megszólítani az Istent, és várni az ő válaszát. A próféta azért könyörög, hogy az Isten vesse el a színe elől a bűnösöket, és emelje fel az igazakat, hiszen ez így lenne igazságos. Jeremiás próféta őszinteségére pedig az Isten is őszintén megfelel. Nem azt a választ adja, amire a próféta számít. Nem azt a feleletet adja neki, amit a próféta hallani szeretne. Az Isten az igazat mondja. Nem azt a választ adja, amit hallani szeretne a próféta, hanem azt mondja el neki őszintén, teljes nyíltsággal, ami az igazság. Tudtára adja az Úr a prófétának, hogy ettől még sokkal a nehezebb idők fognak következni. Hogy mindez a nehéz helyzet, amit most a próféta maga körül tapasztal, ez még csak a kezdet. Úgy is mondhatta volna az Isten, Jeremiás, hidd el, ez még csak a jéghegy csúcsa. Ezért tette nagyon jól Jeremiás, hogy Istennel beszélte meg ezt az ügyet, és nem valaki mással. Mert a válaszból bizony kiderült az is, hogy a próféta még a saját rokonaiban, a saját családjában, a saját vérében sem bízhat. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az Isten válasza magában hordozza a jövendőt. Hiszen ha még ettől sokkal nagyobb bajok, ha ettől sokkal nagyobb terhek várnak a prófétára, akkor az azt jelenti, hogy ezeknek az elhordozásához erőt is fog kapni. Hogyha a külső körülmények ellene is beszélnek, hogyha minden, amit az emberi szem és az emberi ész lát és észlel és tapasztal, ha minden jel az ellenkezőjét mutatja is, az Isten válasza mégis eligazító. Azt mondja a prófétának az Isten, aggodalomra semmi okod nincs. Ez most csak a kezdet. Úgy is mondhatnám, hogy a bemelegítés, mint amikor egy hosszú táv futó fel akar készülni a nagy versenyre. Először rövid távokon kezdi az edzést. Fel kell vennie a ritmust, a tempót, be kell melegedni és meg kell edződni. Hát ugyanígy a prófétának is meg kell edződnie. Mert Istennek sokkal nagyobb tervei vannak még az övéivel, de ezeket a terveket csak megedződve lehet betölteni. És ehhez kellenek ezek a tapasztalatok. Kell a kipróbáltság, kell a harc edzettség és a kitartás. Kell, hogy a prófétának kipróbált bizalma legyen az Istenben. Kell, hogy megerősödött, megedzett hite legyen az Istenben. És kell, hogy kitartó maradjon az imádságban. Emlékezzetek csak, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusra. Ő pontosan ugyanezen ment keresztül. Az ő idejében is azok boldogultak, akik Istent kihagyták a számításukból. A farizeusok és a vámszedők voltak a nép legtehetősebb emberei. Azok szavának hittek leginkább a nép tagjai, akik csak a szájukkal voltak az Isten követői, meg a testükön hordozták, és azzal hordozott jeggyel, a körülmetélés jegyével próbálták bizonygatni hovatartozásukat. De a fele barát terhét soha nem vették magukra. A Krisztus törvényét soha nem töltötték be. Akik hangosan imádkoztak a nyílt utcákon, a tereken, vagy éppen a templomban, és közben csak azt figyelték, hogy hányan is nézik, hányan is hallgatják őket. És Isten megvetéssel néz az ilyenekre, és azt mondja, ők már elnyerték a jutalmukat. A próféta imádsága, a felolvasott ige, akár a mai napon is keletkezhetett volna. Hiszen, hogyha mi is mernénk ilyen őszintén imádkozni, ilyen őszintén az Isten előtt kitárulkozni, akkor hasonlóan szólnának a mi szavaink is. Hiszen mi is azt látjuk, hogy pontosan azok boldogulnak. Azok élnek igazán jól, az emberi mértékek szerint jól, vagy akár kimagasló élet színvonalon, élet körülmények között, akik fittyet hánynak az Istenre. De nem csak Istenre, hanem az emberekre is. Ember társaikra is, meg a törvényekre is, meg az illemre, meg a szokásokra, meg az írott és íratlan szabályokra. Akik mindig megkeresik és megtalálják a kiskapukat, a kibúvókat, a kerülő utakat. És bánt ez bennünket, amikor ilyet látunk. Bánt bennünket és emészti a lelkünket ez a borzalmas helyzet. És nagyon sokszor vagyunk úgy, mint a próféta. Nem értjük. Nem értjük, hogy miért engedi még mindig így az Isten. Nem értjük, hogy miért ők boldogulnak, és miért nem azok, akik az Istennel járnak. Mert sokszor nem értjük. Sokszor nem értem én magam sem, és biztosan így vagytok vele ti is, hogy miért van az, hogy pont a te munkád vált feleslegessé. Miért van az, hogy éppen te veszítetted el az állásodat? Vagy miért pont a te életedben kellett egy súlyos betegségnek bekövetkeznie, ami megtörni látszik az életedet, a megszokott mindennapjaidat, pedig te úgy igyekszel, hogy mindig az Isten kedvére tegyél, hogy mindig az Isten kedve szerint járhasd az életed útját. Nem értjük, hogy miért a mi medgyünket, a mi kalászosunkat, a mi kertünket tette tönkre és verte el a jég. Miért éppen a te házasságod fut zátonyra? Miért a te kapcsolataid olyan kudarcosak? Miért a te családod olyan zilált életű? Nem érted, hogy miért a te fizetéseden emelnek a legkevesebbet? Hiszen úgy igyekszünk. Annyira szeretnénk, hogy meglássák mások is az életünkön. Mi az Istenéi vagyunk. Hogy mi az Istennel járunk. Mert szeretnénk ezt másoknak megmutatni. Szeretnénk, hogy az életünket látva mások is akarják ugyanezt az életet. És ezért széttárjuk a kezünket, és nem értjük, hogy miért ilyen a mi helyzetünk. Arra bátorít most bennünket ez a mai ige testvéreim, hogy merjük bátran és őszintén kiönteni a szívünket Isten előtt. Ne szégyeljünk előtte semmit, hiszen egymásnak olyan sokszor elmondjuk, elpanaszoljuk a dolgainkat. Egymás előtt olyan sokszor kiöntjük a szívünket, feltárjuk sokszor talán még a legféltettebb titkainkat is. Néha azt tapasztaljuk, hogy egy-egy beszélgetésben még olyan dolgokat is elmondunk a másiknak, amit még magunkban is csak nagyon halkan merünk kimondani. De kövessük most az ige irányítását. Mondjuk el Istennek is, sőt, beszéljünk először az Istennel. Ha megbántott valaki egy rossz szóval, mondd el az Istennek. Ha félelem van a szívedben a holnapi vagy a holnap utáni nap miatt, mert nem ismered a jövődet, mert valami olyan vizsgálatra, olyan helyzetbe kell menned, olyan helyzetbe kerülsz, aminek nem tudod a kimenetelét. Ha félelem van benned a családod miatt, a gyermekeid miatt, a jövendőd miatt, az egészséged miatt, hát mondd el először az Istennek, súgd meg halkan atyádnak. Ha nyitott szemmel jársz, és te is úgy látod a körülötted levő világot, mint ahogyan látta azt Jeremiás, akkor panaszold el bátran az Istennek. Ne irigységből, ne féltékenységből nézz a másik emberre. Ne azzal vizsgáld a helyzetedet, hogy a másiknak milyen és neki miért olyan, és nekem miért nem olyan. Az a vágy legyen a szívedben, hogy érteni akarod az Isten tervét, hogy világosan látni akarod az Isten szándékát a saját életeddel kapcsolatban. Mindig az Istennel kezd a beszélgetést. Hadd legyen ő az első, hogy mindig a legjobb helyre fordulj. Hadd legyen az első mindig az Isten az életedben. Ő meghallgatja a panaszodat, figyel minden egyes szavadra, minden lépésedről tud. Csak mondd el neki, ha bánt valami. És ha elmondtad neki, ami a szíveden van, akkor hallgasd meg a válaszát. Vedd kezedbe a Bibliát, testvérem, nyisd ki és olvasd minden nap. Keresd az Isten válaszát, mert az Isten nem hagyja válasz nélkül azt, aki megszólítja őt. Abban találod meg az életed értelmét, a célját az egész életednek, ha megérted az Isten szavát. Mindig az Isten válaszában van előttünk, és abban lesz nyilvánvalóvá, hogy miért kell úgy alakulnia az életünknek, ahogyan esetleg mi nem szerettük volna. Ne reménykedjünk hamisan olyan válaszban, amit mi szeretnénk hallani, mert akkor könnyen a csalódás érhet bennünket. Várjunk teljesen őszinte feleletet az Istentől. Olyan feleletet, ami az igazságot tárja fel előttünk. Mert biztosan mondom nektek, testvéreim, hogy az Isten válasza igaz lesz. Nem kiábrándító, nem lehangoló felelet, hanem felemelő, bátorító és megerősítő. Olyan, amely megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet tovább menni. Mert nincs olyan élethelyzet, nincsenek olyan körülmények, amikben ne az Isten akarna bennünket valamiféleképpen előbbre vinni. Benne vagyunk az ő tervében. És lehet, hogy éppen valami sokkal nagyobb vár még rád, kedves próbákban vagy betegségekben levő testvérem. Isten megpróbál téged is felkészíteni valami sokkal nagyobbra, sokkal nehezebbre, sokkal embert próbálóbra. Hát ne futamodjunk meg. Bízzunk Istenben, hiszen amíg terve van velünk, addig mindig ad erőt is, és alkalmat arra, hogy felkészüljünk a ránk váró feladatokra. És hogyha a földi pályánk a végéhez közeledik, akkor sem kell félnünk attól, hogy vajon mi vár ránk, hogyan lesz tovább, mert Isten tervében már a jövendőnk is ott van. Vár ránk az a boldog, örök élet, amelyben csak az igazaknak lesz részük, de nem a saját igazságunk miatt, hanem mert Krisztus megigazított bennünket. Végezetül, testvéreim, hadd álljon előttünk egy csodálatos példája az őszinte, Isten akaratát kereső imádságnak. Amikor az Úr Jézus Krisztus azért imádkozott, hogy ha lehet, akkor múljék el tőle a keserű pohár. Ott abban a kertben, abban a sötét órában az Úr Jézus nem várt beleegyező választ, mert tudta, hogy meg kell halnia a bűneink miatt, tudta, hogy az életét kell adja azért, hogy nekünk életünk lehessen. Ő a megerősítést várta az Atyától. Azt akarta megtudni, hogy igenis ez az Isten akarata, hogy ez szerepel az Atya Isten tervében. És amikor befejezte az imádságát, akkor lélektől megerősödve, megbátorodva indulhatott a neki szánt útra, arra az útra, amely nagyon jól tudjuk, hogy a halálon át, a kereszt halálon át vezetett a menny dicsőségére, és amely út nekünk belépést szerzett az ő dicsőségébe. Vegyük hát komolyan mindannyian az imádkozás lehetőségét, és ne féljünk feltárni teljes életünket Isten előtt. Ha pedig ezt megtettük, akkor legyünk nyitottak az ő válaszára is. Hiszen csak akkor érthetjük meg az életünket, csak akkor lesznek világosak a jelenlegi körülményeink, ha meghallottuk, mit akar még velünk az Isten. Legyünk nagyon hálásak neki, hogy benne vagyunk az ő tervében, és igyekezzünk azon minden erőnkkel, hogy megvalósulhasson az életünkben mindaz, amit az Isten felőlünk eltervezett. Még akkor is, ha ez látszólag hátrányos helyzetbe sodorhatna bennünket. Legyünk biztosak afelől, hogy az Isten meghallgat, hogy ő válaszol nekünk, és nagyot gondol felőlünk, hiszen a legdrágábbat, az Úr Jézust adta értünk, hogy az ő terve kiteljesedhessen, és nekünk örök életünk, üdvösségünk legyen ő nála a mennyei dicsőségben. Amen. A 230. dicséret második versével feleljünk az ige megszólító szavára. Nem ígérted azt, Urunk, hogy könnyű lesz nekünk ebben a világban. Nem ígértél nekünk semmi olyat, amit meg ne adnál. Nem ígértél semmi olyat, amit ez a világ kínál. De azt megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk, amikor széjjel nézünk magunk körül, családjainkban, munkahelyünkön, kinn a földjeinken, a mezőben, a határon, amikor körülnézünk saját egyéni életünkben, anyagi helyzetünkben és egészségi állapotunkban, azt látjuk, hogy nem mindig olyan irányba haladnak a dolgaink, amit mi elképzeltünk volna magunknak. Azt látjuk, hogy sokszor vagyunk nehéz helyzetben, sokszor vagyunk betegségekben, kétségek közepette, sokszor vagyunk külsőleg talán magunkra hagyatva. Urunk, te látod azt, hogy sokszor nyílik panaszra a mi ajkunk, és sokszor elpanaszoljuk egymásnak a mi bajainkat. Segíts nekünk, Atyánk, hogy mindig te lehess az első, akihez fordulunk. Hiszen te mindig velünk vagy, az Úr Jézus ígérete alapján hisszük és valljuk ezt. Te mindig velünk vagy, és ismered minden körülményünket. És tudod nagyon jól, hogy mire van szükségünk, a betegeknek gyógyulásra, a magányosoknak társaságra, a megkötözötteknek szabadulásra, a gyászban levőknek vigasztalásra. Urunk, te jól tudod és jól látod, hogy mire van szükségünk. Segíts nekünk, hogy mi is felismerjük. Merjük bátran elmondani, eléd vinni szeretteink életét, saját életünket, földjeink termését, országunk helyzetét, a mi népünknek, a mi nemzetünknek életét és sorsát, itt határainkon belül, határokon túl és a szétszórtságban is. Urunk, te eléd visszük a mi népünk vezetőit, egyházunk vezetőit, adj nekik bölcsességet, adj nekik tisztán látást és alázatos szívet, hogy el tudják fogadni a te vezetésedet. Adj nekünk is alázatot, Urunk, hogy tudjuk hűséggel kormányozni családjainkat, tisztességgel elvégezni a ránk bízott munkát, tudjunk kitartóan megállni egymás mellett hűségben és szeretetben. Urunk, a mi erőnk olyan kevés ehhez. Mi magunk kevesek vagyunk, a mi türelmünk, a mi erőnk, a mi békességünk fogyóban van. Gyengék vagyunk, gyenge sokszor még az akaratunk is. De a te lelked megerősíthet bennünket, atyánk. Ezt hisszük, és ezt várjuk, ezt kérjük most tőled. Hiszen erre bátorítottál bennünket a te igéden keresztül. Hogyha bánt is bennünket a sok gond, hogyha bánat vesz is bennünket körül, vagy hogyha éppen az örömök ragadnának el te mellőled, ne hagyd bennünket. Ne hagyd, hogy elvonjon tőled bennünket a világ, hanem tarts meg magadban, mint beléd oltott ágak, mint a te gyermekeid. Urunk, hadd kérjünk azokért, akik szabadságukat töltik, őrizd az ő útjukat, az ő pihenésüket, engedd, hogy békességben és biztonságban megérkezhessenek úti céljukhoz. És engedd meg azt is, Urunk, hogy akik hazafelé jönnek, ők is békességben, egészségben érhessenek haza. Különösképpen hadd kérjünk, Urunk, a mi gyülekezetünk lelkipásztoráját és családjáját. Vigyázz rájuk, őrizd őket, és a rendelt időben te hozd haza. És kérünk, Urunk, a gyülekezetünk itthon maradt tagjaiért, azokért, akik itt tudunk lenni a templomban, az Isten tiszteleten, meg azokért is, akik valami miatt nem tudtak eljönni. És könyörgünk azokért is, akik még nem tartoznak a te népedhez, akik nem tartoznak se ehhez a gyülekezethez, sem semmelyik másik gyülekezethez vagy felekezethez. Keresd meg őket, Urunk, érintsd meg az ő szívüket is, és engedd meg, hogy rád találjanak. Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hiszen a magunk érdeméért nem járulhatnánk eléd, de az ő nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, fogadd kedvesen hála áldozatunkat, adj nekünk bátorságot, bölcsességet és a te velünk való, velünk maradó jelenlétedet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Helyeinket elfoglalva a hirdetéseket hallgassátok meg. A hirdetések között első renden egy személyes dolog, hadd álljon most, hadd köszönjem meg a gyülekezetnek, a jelenlevőknek és a jelen nemlevőknek is, majd tessenek tolmácsolni mindenkinek azt a sok-sok imádságot, szeretetet, amivel a vizsgára való felkészülésemben tetszettek hordozni, és amivel hiszem, hogy a vizsga alatt is mellettem tetszettek lenni a Szentlélek Isten ereje által, megtapasztalja az ember, hogyha vannak érte imádkozók, még akkor is, hogyha testben nem tudunk mindig egymás mellett lenni, de lélekben egymás mellett lehetünk. Köszönöm szépen a testvéreknek, hogy mellettem álltak, mellettem állnak, és kívánom, kérem az Istentől, hogy ezt a sok-sok erőt, imádságot, ezt pótolja vissza a testvérek életébe is. Ahogyan mindannyian tudjuk, Gál Sándor tiszteletes úr családjával együtt szabadságon van, a Berekfürdői táborba való indulásunk július 27-e előtti napokban valamikor érkeznek haza. Reménység szerint épségben, egészségben, az ő távollétükben a szolgálatokat én végzem, és a segítségemre ugyanúgy, mint ahogy eddig is András bácsi, gondnok úr és Bandi bácsi, harangozó testvérünk, a presbitérium tagjai, és szerintem a gyülekezet valamennyi tagja segítségemre lesz, és egymás terhét így is könnyíteni tudjuk, és együtt hordozni. Hordozzuk imádságban a Berekfürdői alkalomnak az előkészületeit is, július 27-én délután 3 órától az Isten tisztelet után fogunk majd indulni. A délutáni Isten tisztelet, amint az már megszokott a gyülekezetünkben, ez lesz a Berekfürdői tábornak a nyitó alkalma még idehaza Ramocsa házán, de ezt az alkalmat folytatjuk aztán egész héten Berekfürdőn az együtt, közös együttlétünkkel. Berekfürdői kirándulásunk nyári csendes hetünk előtt július 26-án Kisvárdán református családi napot szerveznek. Erre a családi napra, erre az alkalomra szeretettel hívják és várják a szervezők a mi gyülekezetünknek a tagjait is. Az utazást itt saját autókkal kellene megejtenünk, úgyhogy akik tudnak ebben segíteni, családosok nyilván a saját családjaikkal, hozzátartozóikkal, hogyha pedig valaki más szeretne még csatlakozni, akinek nincs saját autója, akkor az jelezze, és akkor, hogyha vannak még szabad helyek, akkor azt szerintem szívesen a sofőrök, a tulajdonosok felajánlják ebből a célból. Gazdag program várja a jelentkezőket, a résztvevőket ezen a napon, július 26-án. Ezt az alkalmat is kérem, hogy a testvérek imádságban hordozzák. A Reán következő héten az alkalmaink a megszokott rendben lesznek megtartva. Hétköznap reggel 7:30 órai kezdettel reggeli áhítatot tartunk. Csütörtökön, nem jól mondom, bocsánat, pénteken és szombaton az ifjúsági bibliaórákat tartjuk meg, és a hétfői bibliaórai alkalmak is meg lesznek tartva, a házi bibliaórák alkalmai. És vasárnap természetesen, ha Isten megtartja a mi életünket, ad nekünk erőt, és elkészíti azt a napot, akkor 9 órától az öreg otthonban, majd pedig 11 órától, illetve délután 3 órától itt a gyülekezeti közösségben tartjuk Isten tiszteleteinket. Isten legyen és maradjon továbbra is gyülekezetünknek, családi és egyéni életünknek is őriző pásztora. Záró énekül pedig a 272. számú énekünket keressük ki és énekeljük valamennyi versével. 272. dicséretünket énekeljük, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.